Kedves gyülekezet, ezzel a nappal véget ér az elmúlt esztendő, ez az esztendő, amiben benne vagyunk, és az előttünk álló esztendő, azt hiszem mindannyian elmondhatjuk, hogy nem tudjuk, hogy milyen lesz, de a jelek szerint nem könnyebbnek ígérkezik, mint ami mögöttünk van. És ilyen alkalommal, amikor elérkezünk egy év végéhez, akkor vissza is szoktunk tekinteni, de előre is szoktunk tekinteni. Ha visszatekintünk, valóban azt láthatjuk, hogy az Isten mérhetetlen kegyelme és szeretete vett bennünket körül. Minden nehézség, minden baj, minden megpróbáltatás közepette, egyénileg is, közösségileg is megtapasztaltuk az Isten óvó és védő kegyelmét. De vajon hogy tekintünk előre az elkövetkezendő évre? Én azt hiszem, hogy mindannyian úgy vagyunk, legalábbis az emberi természetre nagyon jellemző az, hogy a jövőtől valahogy mindig félünk egy kicsit. Nem mindenki van így, de azért nagyon sokan így vagyunk vele, hogy azt mondjuk, hogy igen, ebben az évben is voltak nehézségek, de azért csak-csak átéltük ezeket, és a Jóisten megóvott bennünket, de mi lesz jövőre, amikor már a lelki szemeink előtt ott vannak problémák, nehézségek, amik várhatóan be fognak következni, és valahogy úgy van az ember vele, hogy kicsikét szorongva tekint előre, hogy de mi lesz ezekkel az újabb nehézségekkel? Milyen is lesz ez az elkövetkezendő év? Hogy fog alakulni az én egyéni életem, családi életünk, a közösségi életünk? És én a mai délelőtti istentisztelet keretében két igét szeretnék felolvasni alapigeként, amiről szeretnék beszélni. Ebben a két igében én úgy éreztem és úgy láttam meg, hogy az Úr a megoldást mutatja számunkra, a megállás kulcsát minden élethelyzetben. Minden élethelyzetben. A korintusi első levélből két olyan igét fogunk olvasni, amelyben egy nagyon komoly figyelmeztetés, van, és ugyanakkor egy hatalmas bátorítás. És én ezzel a kettővel szeretnék foglalkozni, a védés, óvás, figyelmeztetés igéjével, és a bátorítás igéjével. És ha ezeket az igéket komolyan vesszük, és megvalósítjuk az életünkben az ő kegyelméből, akkor kimondhatjuk azt, hogy nincs mitől félnünk. A korintusi első levél 10. fejezetéhez lapozzunk, és ott olvassuk el a 12. és 13. verset. A korintusi első levél 10. fejezet, 12. és 13. verse a következőt mondja. Azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok. De hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Az első versben, amit olvastunk, a 12. versben, amikor azt olvastuk, hogy azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék, milyen magatartástól akar óvni bennünket az ige? Egy szóval válaszolhatunk rá. Milyen magatartástól, milyen lelkülettől akar bennünket óvni az Úr? A magabízó lelkülettől, az elbizakodott magabízó lelkülettől. És nézzük meg, hogy az Úr ebben a két dologban akar bennünket tanácsolni, és bíztatni, bátorítani, de figyelmeztetni, és attól a két véglettől akar megóvni bennünket, amely a vesztünket okozza. Az egyik a magabízó lelkület, de a másik pedig ennek az ellentetje, amikor az ember elcsügged, és azt hiszi, hogy a próbák, a nehézségek, a kísértések olyanok, hogy nem fogunk tudni megállni majd ezekben a helyzetekben. Tehát véd bennünket, óv bennünket a magabízástól, és óv bennünket a csüggedéstől, a kétségbeeséstől. Az arany középutat akarja megmutatni, ami nem más, mint a hitben való járás, az ő ígéreteibe való belekapaszkodásnak az útja. Először a 12. versről szóljunk, erről az óvásról, erről a figyelmeztetésről, amikor azt olvastuk, hogy azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. Én úgy gondolom, hogyha most azt a kérdést tenném fel, hogy melyik veszély nagyobb a mi életünkben, a magabízásnak a veszélye, hogy emiatt fogunk elesni, vagy pedig amiatt, hogy félünk, rettegünk és csüggedünk, akkor kíváncsi lennék, hogy ki mit mondana erre, hogy melyik veszély az, ami igazából veszély a mi számunkra. Én úgy gondolom, hogy többségében azt mondanánk, hogy nagyobb veszély az, hogy félünk a próbáktól, a nehézségektől, a kísértésektől. Inkább ezektől félünk. És én úgy gondolom, hogy a lelkünkben valahogy azt mondanánk, hogy kisebb veszély az, hogy mi el fogjuk bízni magunkat. De hadd kérdezzem meg, hogy amikor ez az ige így szól, Pál apostol azt mondja, hogy azért aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék, szerintetek azért írja ezt, mert csak egy-két embernek a világon a problémája ez a magabízó lelkület? Nem. Mindannyiunkat veszélyeztet valamilyen formában, és ezért az Úr a lelkünkre helyezi, hogy a megállásnak a kulcsa, az egyik kulcsa, hogy soha ne váljunk magabízókká. De mi az, hogy magabízás? Honnan tudjuk lemérni azt, hogy mi magabízók vagyunk-e? Meg lehet ezt állapítani, mert én abban is szinte biztos vagyok, hogyha most megkérdezném mindannyiunknak föltennénk a kérdést, hogy magabízó vagy? Szerintem mindannyian azt mondanánk, hogy nem, nem vagyunk magabízók. Honnan lehet akkor lemérni, hogy van-e bennünk magabízás vagy nem? Szeretnék két idézetet említeni. Az egyik idézet, lehet, hogy különös, hogy most ilyeneket mondok, a hittestvéreink lesznek majd a legnagyobb ellenségeink. Elárulja testvér testvért, hittestvér hittestvérét elárulja. Ha azt a kérdést tenném fel, hogy mit gondolunk arról, föl szoktuk ezt tenni kérdésként, szóba állunk-e azzal a gondolattal, hogy csak nem én leszek, aki elárulom a hittestvéremet? Föltettük ezt a kérdést magunknak már? Ha most föltenném ezt a kérdést, hogy te képes lennél arra, hogy elárulod a hittestvéredet, mit mondanánk? Mi soha. Ezt nem. Lehet, hogy lanymelegek vagyunk, lehet, hogy nem vagyunk eléggé buzgók, lehet, hogy mértéktelenek vagyunk, lehet, hogy ingerültségre vagyunk hajlamosak, de hogy odáig menjünk, hogy én eláruljam a másikat, ez soha. Én ez soha. Én ilyet soha nem tennék. Én úgy gondolom, hogy ezzel a kérdéssel így vagyunk. De hadd mondjam, ha valamiről kimondjuk azt, hogy én ilyet soha nem tennék, ez a magabízásnak egy lelkülete. A magabízásnak a lelkülete, mert azt gondoljuk, hogy igen, lehet, hogy nem fogunk mindentől megszabadulni, a Jóisten ne adja és óvjon meg tőle, de hát azért bizonyos dolgokat azért csak nem fogunk megtenni, azért egy bizonyos határon megállunk, hát mi azért nem, szóval mi azért úgy azért ismerjük a határokat, és azért azon belül maradunk. Hadd mondjam, ha bármire azt mondjuk ebben az életben, hogy én ilyet soha nem tennék, abban a pillanatban ott van bennünk a magabízás, és óriási veszélyben vagyunk. Szeretném megkérdezni, hogy a magabízásra, amikor valaki magában bízik, nem látja, hogy milyen mélységek vannak a szívében, a lelkében. Mit mond Jeremiás próféta? Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az. Kicsoda ismerhetné azt? Hogyha én úgy gondolom, hogy na hát én ezeket soha nem fogom elkövetni, ott van bennem a magabízás, akkor azt jelenti, hogy nem ismerem a szívemet. Nem ismerem a szívemet. Arra gondolok, hogy bizonyos dolgoknál meg tudok állni, és nem fogok belemenni hatalmas mélységekbe. De nem ismerem a magam szívét, és veszélyben vagyok. Erre ki a legszomorúbb, de legszemléletesebb példa a Szentírásban? Aki nem gondolta volna magáról, hogy bizonyos dolgot elkövet. Péter gondolta volna magáról, hogy ezt elköveti? Na nem, hát ezt nem. Lehet, hogy rohan Krisztus előtt, meg buzgolkodik, többet is, mint kellene, vagy önerőből, de hát ilyet, hát ő soha. Igen, Péter erre a legszomorúbb példa a magabízásra. És hadd mondjam, amikor a magabízó lelkületről beszélünk, akkor nem csak a hősködésre kell gondolnunk. Mert sokan a hősködéssel állítják ugyanarra a szintre ezt, hogy hát igen, hát akármi is jön, én biztos, hogy meg fogok állni, én biztos, hogy nem. nem csak az ilyen lelkületre kell gondolni, hanem arra a rejtett magabízásra, ami Péterben volt. Amikor valóban azt lehet mondani, hogy nem ismerjük a szívünket, nem ismerjük azt, hogy milyen gonoszság lakik bennünk, és az Úr a péteri történet által ettől akar bennünket óvni. Én egész röviden szeretném Jézusnak Péterrel való beszélgetését felidézni, és a saját életünkre vonatkoztatni, hogy Jézus hogy akarta Pétert visszatartani az eleséstől. Hol akarta, hogy akarta megóvni attól, hogy nehogy arra az útra lépjen, és azon haladjon végig, ami a bukáshoz vezet, hanem győztesen tudjon megállni. Jézusnak Péterrel volt egy párbeszéde, és erről szeretnék majd szólni, azaz nem csak egy párbeszéd, hanem öt párbeszéd részlet, de ezt részletesen fogjuk majd áttekinteni, de előtte csak egy gondolatot szeretnék megjegyezni Péter és Jézus kapcsolatából. Nem tudom, hogy végigolvastátok-e már ilyen szempontból Jézusnak Péterrel való történeteit, amit lejegyez a Szentírás. Jézusnak minden egyes magatartása szinte Péterrel kapcsolatban azt célozta, hogy a magabiztosságát letörje. Péter magabiztos volt, és ezt akarta az Úr benne megtörni. Mert tudta, hogy így bukás lesz a vége, így nem lehet megállni. Mi volt az az első hatalmas cselekménye Jézusnak, ami a tanítványoknak, de Péternek is a magabízását le akarta törni? Amikor Jézus megerősíti a tanítványok elhívását, Lukács evangéliuma 5. fejezetében olvassuk a történetet, most nem fogjuk felolvasni, csak kívülről szeretnék egy mondat erejéig kitérni rá. Lukács evangéliuma 5. fejezetében azt olvassuk, hogy a tanítványok egész éjjel kim vannak a tavon, és próbálnak halászni. És mi az eredmény? Semmit nem fognak. Másnap reggel Jézus mit mond nekik? Menjetek be, evezzetek a mélyre, délelőtti órák, evezzetek be a mélyre, és vessétek ki a hálót. Péter abban a pillanatban mit mond? Elnézést, nem ezeket a szavakat, amik mondja, amiket én mondok, sokkal udvariasabban fogalmaz, de a lényege mi volt? Mester, egy halásznak mondod? Hát mióta halászok? Hát tudom, hogy mikor kell halászni. Mi a legmegfelelőbb idő? Hát tudom, és mégsem fogtunk semmit. Na de jó, mert te mondod. Jó, bevetem, bemegyünk és bevetjük a hálót a tengerbe. Mi volt Péterben? A magabízás. Én tudom, hogy most nem volt eredményem, de tudom, hogy a halászásra ez a megfelelő időpont. Mi történt? Bemennek, kivetik a hálót, ugye szakadozott a háló, mikor kivonják. És Péterből mit váltott ez ki? Azt váltotta ki, ami egy pillanatig hatással volt rá, de az életét nem kísérte végig. Mert amikor meglátta mindezt, mi fakadt fel belőle? Jézus lábai elé vetette magát, és azt mondta, hogy eredj el tőlem, Uram, mert tisztátalan és bűnös ember vagyok. Igen, látta, érezte a semmiségét, érezte, hogy a magabízás az elfogadhatatlan. Ő tényleg nem tudja, mit kell tenni, mert Jézus az, aki igazából utat tud majd neki mutatni. Ezt érezték a többiek is. Mennyire fontos volt Jézusnak ez a tanítása? Amikor Jézus már feltámadt, a feltámadása után találkozik a tanítványaival, mit tesz? Ugyanezt a csodát ismétli meg, ugyanezt a csodát. Ne légy magabízó, bízd magad rám. Ne gondold, hogy te valamit tudsz az életben, meg tudsz tudni állni egyedül az eddigi tapasztalataid alapján. Ha én nem segítek neked, semmiben nem fogsz tudni megállni, és a legnagyobb mélységek, a legnagyobb bukás következhet be az életedben. És ezek után szeretném azt a párbeszéd részletet szóról szóra majd feleleveníteni és felolvasni mindegyik részletét, amely Jézus és Péter, illetve a tanítványok között folyt, amelyben Jézus Pétert szerette volna visszatartani a magabízásból fakadó árulásától. Azaz inkább azt mondanám tagadásától, mert Péter megtagadja Jézust. Nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy ezek a párbeszédek mikor zajlottak Jézus és Péter között, és mennyi idő telt el ezekben a párbeszédekben? 5 párbeszéd részletet fogunk megemlíteni, és egy rövid pár óra leforgása alatt történik. Mindez az utolsó vacsora után, közben után alatt, tehát ebben az időben történik. Rövid pár óra leforgása alatt, és mindegyik párbeszéd részletet szeretném majd, hogyha a saját életünkre, a saját hitküzdelmeinkre próbálnánk kivetíteni. Az első részlet Lukács evangéliuma 22. fejezetéből, Lukács evangéliuma 22. fejezet 31-től 32-ig terjedő versei a következőt mondják. Lukács evangéliuma 22. fejezet 31-32. vers. Mondta pedig az Úr, Simon, Simon, Imé a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Te azért idővel megtérvém, a te atyád fiait erősítsed. Mit mond Jézus Péternek, a többi tanítványnak is egyben, de Péterhez intézve ezeket a szavakat? Péter, hatalmas megrázás és megpróbáltatás fog bekövetkezni az életetekben. A te életedben is, a többi tanítvány életében is. A rostálás, az életetek legnagyobb megrázása fog következni. Ez mi volt? Jézus halála. Ez az esemény volt a tanítványok életében a legnagyobb megrázkódtatás. Hadd tegyem fel a kérdést, Jézus nem ugyanezt mondja ma nekünk, hogy vigyázz, mert hatalmas rostálás fog következni. Olyan hitpróbák fognak következni, amelyek eddig még nem voltak. Ugye a Bibliában olvasunk a rostálásról, amely majd a maga teljességében, ugye az előttünk álló időben fog kibontakozni, de hitem és meggyőződésem szerint már beleértünk ennek a szélébe. Igen, hatalmas megrázás fog következni. A múlt szombaton erről volt itt szó részletesen, a rostálásról. Éppen ezért nem is szeretnék erről szólni különösebben, csak 2-3 mondattal annyit, hogy igen, az egész közösség, Isten egész népe, és ezen belül minden egyes személy, minden egyes hívő ember különleges hitpróbának lesz kitéve. Olyan próbának, amely valóban megrázza az embert, és felszínre hozza az ember hite mienségét, az ember szíve mienségét mutatja meg. Hatalmas rostálás következik. És Jézus tudta, hogy ez vár a tanítványokra is az ő halálakor, és mit mond Péternek? Én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. De mindjárt olvassuk tovább a következő Biblia verset, a 33. verset. Péter mit mond? Ő pedig mondané ki, Uram, te veled kész vagyok, mint tömlöcre, mint halálra menni. Péter mit nem vett komolyan? Nem vette komolyan, hogy milyen próba lesz ez, ami el fog következni az ő életükben. És nem vette komolyan Jézusnak a szavait, hogy olyan hitpróba lesz, amelyben Jézus már előre imádkozik az ő hitük el nem fogyatkozásáért. Nem vette komolyan. Azt gondolta, hogy hát ő ezt könnyedén, hát jó, lehet, hogy jön megrázás, de hát én mindenre kész vagyok az én mesteremért. Szeretnék egyetlen egy dolgot már itt a párbeszéd részleteknek az első részénél megemlíteni. Jézus soha nem kétségeskedést és hitetlenséget akar bennünk elültetni, vagy félelmet, de egyet el akar érni. Ember, ne bízzál önmagadban, ne bízzál önmagadban. Amikor Péter kijelenti, hogy Uram, te veled kész vagyok, mint tömlöcre, mint halálra menni, ez óriási figyelmeztetés a mi számunkra. Mi is sokszor gondolkodunk így, hogy bármi jön, mi Jézus mellett kitartunk. Ezek szép gondolatok, kell, hogy ott legyen az emberben. De mi kell, hogy ezzel párosuljon? Uram, nem tudom, mire vagyok képes. Nem tudom, mit fog kiváltani belőlem az előttem álló idő. Uram, te ments meg engem, én tere át szeretném bízni magam. Neked van hatalmad, hogy megmentsél engem. De hadd kérdezzem meg, Péter így tudott volna megállni. De Péternek ezt mikor kellett volna kérni? A rostálás viharában? Előtte. Nekünk ezt most kell kérnünk. Nekünk naponta kell ezért könyörögnünk, hogy Uram, nem tudom, hogy a rostálásban mi fog jönni az én életemben és a közösségünk életében, de Uram, előre készítsél fel, hogy akkor meg tudjak állni a legnagyobb próba és a nehézség közepette is. Magamtól nem tudnék, de veled meg fogok tudni állni. Igen, erre nekünk most kell felkészülni, nem a viharban. Emlékszünk rá, amikor Jézus a Máté evangélium a 7. fejezetében a két házat tárja elénk. Az egyik összeomlott, a másik pedig megmaradt a viharban. Mi volt a különbség? Az alapoknál volt a különbség. Nem akkor dőlt el a viharban, hogy na most melyik fog megállni, melyik nem, hanem már az alapozásnál. Nekünk most kell megalapoznunk azt, hogy igen, meg tudjunk állni majd a megpróbáltatás, a rostálás viharában. De nézzük meg, Jézus tovább folytatja a küzdelmet, hogy Péter szemét felnyitsa, hogy megértesse vele, hogy a maga bízó lelkületnek csak bukás lehet a vége, és éppen ezért most Jézus egy ószövetségi proféciát idéz. Máté evangélium a 26. fejezetéhez lapozzunk. Máté evangélium a 26. fejezet 31. és 32. versében a következőt olvasom. Akkor mondanékik Jézus: mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai. De föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Jézus mit mond? Jézus egy ószövetségi proféciát idéz. Nem volt olyan ószövetségi profécia, amiben ne teljesedett volna. Jézusnak nem volt olyan szava, ami ne teljesedett volna. És Jézus most erre irányítja a figyelmet. Azt mondja, hogy igen, meg van írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai. Péter, te is el fogsz szélni, mindannyian elhagytok engem, el fogtok futni. És Péter erre hogy válaszol? Mit olvasunk a 33. versben? Péter pedig felelvén mondta néki: ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Ha mindnyájan, ha mindenki, de én nem. Szeretném megkérdezni, hogy ez a lelkület mire emlékeztet, vagy kinek a lelkületére emlékeztet bennünket. A Bibliában Jézustól olvasunk egy történetet, egy példatörténetet, egy tanítást erre vonatkozóan. Ha ezek, én akkor sem. A farizeus és a vámszedő imája. A Krisztus példázatai című könyvben azt olvassuk, hogy Péter egy személyben testesíti meg a farizeust és a vámszedőt. Farizeust az igazi megtérése előtti állapotában, hogy én nem vagyok olyan, mint egyebek. Ha a többiek megbotránkoznak, a többiek megtagadnak, bármit tehetnek, de én soha. Megtérése után lett olyan, mint az a vámszedő, aki felismerte a maga tehetetlenségét, bűnösségét. De menjünk tovább, és nézzük meg a harmadik párbeszéd részletet. Ezek után a 34. versben Jézus konkrétan szól Péterhez. A 34. versben ezt olvassuk: bizony mondom néked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Mondta néki Péter: ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged. Hasonlóképpen szóltak a többi tanítványok is. Álljunk meg itt egy pillanatra megint. Jézus most konkrétan elmondja Péternek, hogy Péter, te engem meg fogsz tagadni. Háromszor fogsz megtagadni. Ezzel Jézus azt mondja: Péter, látom, hogy milyen a szíved, milyen a jellemed, milyen a lelkületed, ebből azt fog fakadni, hogy te engem meg fogsz tagadni. Péter szóba áll ezzel? Nem. Elhárítja: ne, én nem. Én nem vagyok ilyen. Szerintetek mi ilyenek vagyunk, mint Péter, vagy nem? Ilyenek vagyunk. Ha egészen őszintén megkérdeznénk, senki még csak bólogatással se válaszoljatok rá, csak a szívünkben. Mi elhisszük Jézusnak azt az üzenetét, hogy te vagy a nyomorult, a szegény, a nyavajás, a vak és a mezítelen. Azt mondjuk, hogy hát igen, tudom, hogy ez van bennem, vagy az van bennem, de hogy én nyomorult és szegény és vak és mezítelen lennék, lehet, hogy a másik az, de hát azért én nem vagyok annyira rossz. Nem állunk vele szóba. Nem állunk azzal szóba, hogy semmi jó nincs bennünk. És amíg ezzel nem állunk szóba, addig nem állunk szóba azzal sem, hogy a legnagyobb mélységekbe taszíthat bennünket Sátán. Mert ha megengedjük, hogy egy része bennünk legyen, és nem teljesen Krisztuséi vagyunk, és teret engedünk az életünkben Sátánnak, akkor kiszámíthatatlan mélységekbe tud bennünket taszítani. Ne gondoljuk azt, hogy bizonyos határnál meg tudunk állni. Bármit megtehet az ember, és meg is tesz, ha nincs a Krisztus felügyelete alatt, ha nincs Krisztussal élő összeköttetésben. Péter nem hitte el: én, ugyan már, én soha ilyet nem fogok tenni. De menjünk tovább, nézzük meg a negyedik párbeszéd részletet, és ez talán a legkülönösebb, és ezt szeretném a leginkább aláhúzni a mai alkalommal a az öt párbeszéd részletből, ezt a negyediket szeretném a leginkább aláhúzni. Lukács evangélium a 22. fejezetéből olvassuk el a 35-től a 37-ig terjedő verseket. Jézus ezt mondta a tanítványainak: mikor elküldtelek benneteket erszény, táska és saru nélkül, volt-e valamiben fogyatkozásotok? Ők pedig mondták: semmiben sem. Mondd azért nékik, de most, akinek erszénye van, elővegye. Hasonlóképpen a táskát, és akinek nincs, adja el felső ruháját, és vegyen szabját. Mert mondom néktek, hogy még ennek az írásnak be kell teljesülni rajtam, hogy és a gonoszok közé számláltatott, mert amik reám vonatkoznak is, elvégeztetnek. Értjük ezt a párbeszéd részletet? Jézus mit akart itt a tanítványoknak mondani? Azt mondja, ugye először emlékezteti őket, hogy amikor kiküldte őket, hogy prédikálják a Krisztus országának az evangéliumát, akkor azt mondja, erszény, táska és saru nélkül küldtelek el benneteket. Igen, ne kolduljatok, ne gyűjtsetek pénzt, én gondoskodom rólatok, volt-e valamiben fogyatkozásotok? Azt mondják, nem, semmiben. Jézus ezek után mit mond neki? Azt mondja nekik, hogy most milyen idő jött el? Most eljött az az idő, hogy akinek erszénye van, elővegye. Most szükség lesz pénzre. Miért? Hasonlóképpen a táskát is. És akinek nincs pénze, adja el a ruháját, és vásároljon valamit. Mit vásároljon? Szabját. Jézus mit mondott el ebben a Biblia versben? Jézus ezzel azt mondta el, hogy most olyan idő fog bekövetkezni, hogy mindenkinek mindenét fel kell áldoznia azért, ami meggátolná abban, hogy szabjája legyen. Mi az, hogy szabja? Szabja a kard, az élő Isten beszéde. Jézus azt mondja, hogy igen, most olyan megpróbáltatás fog következni rátok az én halálommal, hogy itt csak akkor fogtuk tudni megállni, ha van szabjátok, ha van fegyveretek, ha fel vagytok fegyverkezve az ige kardjával. Mert az ószövetségi proféciák megjövendölték, hogy mi fog bekövetkezni, de ismernetek kell, és ha nem ismeritek ezeket, akkor a ti hitetek meg fog gyengülni, össze fogtok omlani. A lélek kardjára van most szükség. Vegyétek elő, mindent tegyetek meg annak érdekében, hogy legyen fegyveretek. Hadd kérdezzem meg, megértették a tanítványok Péterrel az élem? Nem. A 38. versben azt olvassuk, azok pedig mondták, Uram, imé van itt két szabja. És Jézus mit mond erre? Csak egy szót mond, elég. Elég. Nem értitek. Nem értitek, hogy nem fizikai fegyverről van szó. Szóval Péternek is ott volt a fegyvere, le is vágta a szolga fülét. Erre terjedt az ő ereje. Igen, Jézus azt akarja akkor a tanítványoknak, azt akarta mondani, és ezt akarja most nekünk mondani. Ember, olyan időt élünk meg, és olyan idők előtt állunk, hogy egyedül a lélek kardjával való felfegyverkezés lesz az, ami a megállásnak a kulcsa lesz. Ha nem vagyok naponként kapcsolatban az igével, és ezáltal Jézussal, nem fogunk tudni megállni. Hadd kérdezzem, Sátán miben akar bennünket most a leginkább elbizonytalanítani, nem elbizonytalanítani, inkább távol tartani. Az igeolvasástól, az imádságtól, hogy felvérteződjünk a lélek kardjával. Inkább foglalkozunk, ne haragudjatok, hogy ezt mondom, és azt hiszem, hogy érteni fogjátok, hogy mit mondok, és ezt nem ez ellen mondom. De inkább naponta ott ülünk két órát az internet előtt, és bújjuk a híreket, mert fontosak, hogy tudásunk legyen arról, meg erről, meg amarról, hogy is most hogy alakul a helyzet. Persze fontos. De aztán mit csinálunk? Ó, most már késő van, most már csak keveset olvasok inkább. Akinek van bármije, adja el, hogy legyen pénze, és tudjon venni szabját. Mondjunk le mindenről, kedvenc időtöltésről, bármiről mondjunk le, hogy legyen szabjánk, fegyverünk, kardunk, hogy meg tudjunk állni az előttünk álló megpróbáltatásokban. Szeretnék egy idézetet olvasni Utolsó napok eseményei című könyvből, az 53-54. Oldalról a következőt olvasom. 53-54. Oldalról. És figyeljük ezt az idézetet, számomra döbbenetes volt ez az idézet. Egyetlen megújult szív sem tartható jó állapotban az ige sójának naponkénti használata nélkül. Figyeljük, egy megtért szívnek az állapota sem tartható jó karban, tehát nincs jó állapotban, az ige sójának naponkénti megújítása nélkül. És most figyeljük ezt a mondatot? Az isteni kegyelmet minden nap el kell nyerni, különben elvész a megtért állapot. Nem nagy figyelmeztetés? Naponta el kell nyerni a Krisztussal való közösség által ezt a megújítást, különben elveszik a megtért állapot. A keresztényeknek most kell előkészületeket tenniük azokra az eseményekre, amelyek rövidesen mindent elsöprő meglepetésként zúdulnak a világra. A Biblia szorgalmas tanulmányozásával, valamint az életük és a parancsolatok közötti összhang megteremtésével készülhetnek fel erre az időre. Akik felvértezték értelmüket a Szentírás igazságaival, azok majd álhatatosan kitartanak az utolsó nagy küzdelemben, akik felvértezték magukat az ige igazságával. Figyeljük, csak akik szorgalmasan tanulmányozták az igét, és szeretik az igazságot, lesznek felvértezve az egész világot foglyulejtő hatalmas csalással szemben. Népünknek meg kell értenie Isten jövendőléseit, szükséges a kinyilatkoztatott igazság alapelveinek rendszerezett ismerete, amely alkalmassá tesz arra, ami a földre jön, és megóv attól, hogy a tanítások mindenféle szele ide-oda sodorjon. Igen, adjunk el mindent, hogy tudjunk venni kardot, szabját, mindent áldozunk fel azért, hogy fel tudjunk készülni az előttünk álló időre, mert más nem tud bennünket megmenekíteni. Mit mond Pál apostol a Filippi levélben? Csak kívülről idézem a 3. fejezetben. Azt mondja a 7. és 8. versben, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek, hogy a Jézus Krisztust megnyerjem. Inkább mindenről lemondok, minden kár és szemét, ami engem megakadályozna abban, hogy én most Krisztussal élő kapcsolatba tudjak kerülni. És ha ez a lelkület van bennünk, ez az, ami igazából erősíteni fog bennünket, és fel tud készíteni az előttünk álló nehéz időkre. Az utolsó kísérletét is szeretném Jézusnak elolvasni, amit Péter irányában tesz. Ezt a Máté evangélium a 26. fejezetéből, a Gecsemáné kerti küzdelemből szeretném olvasni, Máté evangélium a 26. fejezetéből, a nagyon jól ismert részlet, amikor Jézus hívja a tanítványait, aztán külön a 3 tanítványt, Péter, Jakabot és Jánost még magához közelebb vonja, és mit kér tőlük? Hogy imádkozzanak, virrasszanak vele együtt. És amikor Jézus oda megy a tanítványokhoz, mit talál? Alszanak. És nem tudom, hogy gondolkodtatok-e már azon, amit ezek után olvasunk a 40. és 41. versben, a 26. fejezetben, hogy Jézus oda megy a tanítványokhoz, és aludva találta őket, mindenki aludt, és kihez címzi a mondani valóját Jézus? Péterhez. Azt mondja, hogy és mondta Péternek, miért Pétert szólítja meg? Hát mindenki aludt, de a maga bízó Péternek mondja, mit mond? Imé nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mert jó lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Szeretném megkérdezni, hogy Péternek Jézus ezzel mit mondott? Mert ugye értjük mindannyian, hogy vigyázzatok, imádkozzatok, értjük. De az, hogy Péterhez címzi elsősorban ezt a mondani valóját Jézus, ezzel Jézus mit akart mondani? A saját szavainkkal, ha megfogalmaznánk, mit akar neki mondani? Péter, te az előbb hősködtél, hogy tömlöcre is, de még a halálra is kész vagy velem menni. És én most mit kértem tőled? Hogy virrasz velem egy óráig. És erre nem voltál képes, erre az apróságra nem voltál képes. Hogy gondolod, hogy akkor majd a legnagyobb megpróbáltatásban te meg fogsz tudni állni? Szeretném megkérdezni, hogy ez mit mutat a mi számunkra? Jézus most, hogyha ezt a párbeszédet velünk folytatná, akkor mit mondana? Milyen szavakat mondana? Hogyha elesel, elbuksz, most idézőjelbe teszem apró dolgokon, felkiáltó jelez most a te életedben? Hogy vigyázz! Mert ha most ezekben az apróságokban nem tudsz megállni, ez azt mutatja, hogy a jellemed még nincs kész, a nagy megpróbáltatásra, és akkor a nagy megpróbáltatásban is el fogsz esni. Ha most ezekben az apróságban nem tudsz hűséges lenni, hogy gondolod, hogy majd a nagy megpróbáltatás idején az leszel? Csak 2 gondolatot hadd mondjak, egész röviden. Emlékszünk arra, hogy mit mond a Biblia? Hogy olyan idők jönnek majd a nyomorúság idején, hogy se nem adhat, se nem vehet. Szeretném megkérdezni, hogy mi megtanultuk most a mértékletességet? Akik nem tanulják meg a lemondást és a mértékletességet, óriási kísértésben és bajnak bajban lesznek ebben az időben. Vagy megtanultuk a szelíd lelkűséget, hogy az igazságtalanságra szelíden válaszoljunk. Megtanultuk a türelmet, a békességes lelkületet. Jézus mit mond a Lukács evangéliumában, amikor a végidő megpróbáltatásairól beszél? A ti békességes tűrésetek által nyeritek meg a ti lelketeket. Igen, ha nem tudok én most békességes tűrő lenni, vagy nem tudok megállni, amikor egy ilyen pici morzsányi igazságtalanságért, hogy fogok tudni megállni békességes lelkülettel a nyomorúság idején? Hadd mondjam, minden egyes dolog, amiben elesünk, amiben nem úgy teszünk, ahogy kellene tennünk, soha ne azt mondjuk, hogy ez egy apróság volt, hanem felkiáltó legyen, jel legyen, és halljuk meg a szívünkben Jézusnak a szavát. Így nem tudsz ebben az apróságban megállni. Vigyázz, hogy fogsz akkor beleérni majd az előtted álló nehéz, megpróbáló időben. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy a magabízó lelkület az egyik legveszedelmesebb lelkület, amikor nem ismerjük fel igazából a mi jellemünknek a gyenge, és hát azt kell, hogy mondjuk, hogy olyan volt át, ami, hát elnézést, hogy ezt mondom, amiben minden belefér, mert igenis, hogy az ember mindenre képes Isten nélkül, nem mondhatjuk azt, hogy erre vagy arra nem, hogyha mi ezt nem érezzük át, akkor a legnagyobb veszélyben forgunk. Szeretnék egy idézetet olvasni a Krisztus példázataiból. Ugyanaz a bűn, amely Péter bukását okozta, és a farizeust kizárta az Istennel való közösségből, okozza ma is ezrek vesztét. Istent mi sem sértheti jobban, és most figyeljük, és mi sem veszélyesebb az emberre, mint a büszkeség és az önelégültség. Az összes bűnök közül a legreménytelenebb, és a legkevésbé gyógyítható. Az összes bűnök között a legreménytelenebb, és a legkevésbé gyógyítható. És hadd mondjam, az Úr látja azt, hogy milyenek vagyunk. Látja, hogy hajlamosak vagyunk erre. A rejtett magabízásra, ugyanúgy, mint Péter. És éppen ezért egy csodálatos igét olvasunk a Szentírásban, a Zsoltárokban, a 30. Zsoltárban. Szerintetek Dávid hajlamos volt a magabízásra? Dávid is hajlamos volt rá. A 30. Zsoltárban a következőt olvassuk, a 7-től 9-ig terjedő versekben. Azt mondja Dávid, azt mondtam azért az én jó állapotomban, nem rendülhetek meg soha. Mit mondott? Én, hát nem fogok elesni, hát nem rendülhetek meg soha. Az Istennel élő a kapcsolatom, nem rendülhetek meg soha. És mit mondott utána? Uram, jó kedvedből erősséget állítottál föl hegyemre, de elrejtéd orcádat, és megroskadtam. Hozzád kiáltok, Uram, az én Uramnak irgalmáért könyörgök. Igen, hányszor vagyunk mi is így, nem gondoljuk, hogy bármibe beleeshetünk, bármi történhet a mi hitéletünkben, nagy katasztrófa. És erre az Úr mit mond? Azt mondja, állítok én erősséget a te hegyedre, és elrejtem az én arcámat. De miért? Kegyelemből, hogy lásd meg, hogy nélkülem semmire nem vagy képes. Lásd meg, hogy nélkülem hova tudsz egyedül jutni. És Dávid, aki bízott magában, és azt mondta, hogy az én, azt mondta a jó állapotában, hogy nem rendülök meg soha, mit mondott? Hozzád kiáltok, Uram, az én Uramnak irgalmáért könyörgök. És hadd mondjam, ez az egyedüli jó állapot, ez az, amiben az Úr meg tud bennünket tartani, és győzelemre tud vezetni bennünket. Igen, szeretném ezek után összefoglalni a tanulságokat, és a bátorító igeszakaszt is szeretném kiemelni. Az elkövetkezendő évre, az előttünk levő évre én 3 pontban szeretném összefoglalni a tanulságokat, és szeretném, hogyha ezek a gondolatok valóban végig kísérnének bennünket. Az elsőt, mindabból, amit idáig olvastunk, az első tanulságot szeretném levonni, és a Filippi levél 2. fejezetének a 12. versének az utolsó részét, illetve a 13. verset szeretném olvasni. A Filippi levél 2. fejezet, 12. versnek a vége és a 13. vers. Hadd mondjam, hogy az utóbbi egy hónapban körülbelül új megvilágításba jött elém ez az ige, a két ige versnek az összekapcsolódása. Nézzük meg, a 12. vers ezt mondja, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek, mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből. Álljunk meg itt egy pillanatra, és először azt nézzük meg, hogy miért mondja azt, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Mitől féljünk? Mitől rettegjünk? A Krisztus példázatai című könyvből az eddig elmondottak alapján összefoglalásképpen a következőt olvasom. Ne attól félj, hogy Isten nem váltja be ígéretét, vagy türelme elfogy, vagy részvéte csökken, hanem attól félj, hogy akaratodat nem rendeled alá Krisztus akaratának, hogy öröklött és szerzett tulajdonságaid uralják életedet. Attól félj, hogy önzésed ne álljon gátul lelked és a nagymester közé. Félj, nehogy önerődben bízz. Félj kivonni kezed Krisztus kezéből, félj egyedül Krisztus nélkül járni életed ösvényeit. Ettől féljünk. Félelemmel és rettegéssel vigyük véghez az üdvösségünket. Ezektől féljünk és rettegjünk. És utána hogy folytatja? Azt mondja, mert. Tehát félj ezektől azért, mert Isten az, aki munkálja benned mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből. Tehát, ha te kivonod a te kezedet Krisztus kezéből, akkor nem tudja munkálni benned se az akarás, se a véghez vitelt. De ha te félelemmel és rettegéssel viszed végbe az üdvösségedet, ha nem szakadsz el Krisztustól, hanem nem magadban, hanem ő benne bízol, akkor ő az akarást és a munkálást is fogja benned véghez vinni az ő jókedvéből, akkor győzelemre fog tudni téged vezetni. Ez az egyik. A másik hatalmas tanulság, azt csak egy mondattal szeretnék erre utalni. Van egy nagyon kedves idézetem, a bizonyság tételekben egy felhívást olvasunk, csak kívülről szeretném említeni. És úgy szeretném, hogyha az előttünk álló időben ez valóban szinte egy életgyakorlattá válna. Amikor mi nehézséggel találkozunk, akkor mi az első gondolatunk bármilyen nehézséggel? Ugye vérmérséklettől vagy lelki állapottól függően, ugye több minden megjedünk, félünk, aggodalmaskodunk, valakit fölhívunk, beszélünk valakivel, bármi. Ez a mondat így hangzik, minden nehézség imára való felhívás legyen. Minden nehézség imára való felhívás legyen. Szerintetek a nehézségek növekedni fognak az előttünk álló időben, vagy kevesebbek lesznek? Növekedni fognak. Akkor mit jelent ez? Az imáink ilyen arányban kell, hogy növekedjenek. Minden nehézség. Ne essünk kétségbe. Ne féljünk, ne rettegjünk. Minden nehézség imára való felhívás legyen a mi életünkben. És az utolsó, a harmadik, amit szeretnék megemlíteni. A 13. vers az alapigénknek a 13. verse. A Korintusi első levél 10. fejezetéből olvastuk a 12. verset, hogy azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. De olvassuk a 13. verset. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok. De hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimerekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Ez az Istennek ugyanolyan ígérete, mint az az ígéret, hogy nyomorúságos idő jön. Ha elhisszük, hogy nyomorúságos idő lesz, akkor ezt az ígéretet is el kell hinnünk. Hogy a kísértések, a megpróbáltatások, a nehézségek nem lesznek nagyobbak, mint amit az ő kegyelméből a vele való élő összeköttetés által el fogunk tudni hordozni. Nem lesz erőnket meghaladó próba. A saját erőnket ezerszeresen meghaladó próba lesz, mert a mi erőnk egymagunkban szinte semmi. De ha mi Krisztussal együtt, ő benne élünk, és félünk attól, hogy mi kivonjuk a kezünket az ő kezéből, és magabízókká váljunk, és egyedül álljunk meg, ha mi ettől félünk és rettegünk, és vele állandó összeköttetésben vagyunk, akkor nem jöhet olyan próba vagy nehézség, amely bennünket Krisztustól elszakítana, vagy ami meg tudna bennünket gyengíteni, vagy összetudná a mi lelki épületünket rombolni. És szeretnék befejezésül két egész rövid idézetet olvasni. Az egyiket a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvben, ugyanezzel a gondolattal kapcsolatban erről a harmadik pontról, a 124. oldalról a következőt olvasom. Legyetek összeköttetésben az élő Istennel, akkor erősen fogja kezeteket, és nem ereszti el. Istennek irántunk érzett szeretetét ismerjétek fel, és higgyetek abban. Majd meggyőződtök róla, hogy ez a végtelen szeretet áthatolhatatlan védőbástya, melyen hajótörést szenved Sátán minden terve és támadása. Nem tudom, ti visszaemlékeztek-e gyerekkorotokban bizonyos emlékekre? Nyilván sokan sok mindenre emlékszünk, de sokszor van olyan, hogy egy-egy kép, egy-egy benyomás marad az emberben bizonyos dolgokról. És nekem ugyanez a kép és benyomás van arról, hogy milyen jó volt, amikor apu megfogta a nagy erős kezével a kezemet, amikor egy olyan helyen mentünk, vagy valami nehéz, és megfogta a kezemet, olyan biztonságban éreztem magam. Mit olvastunk? Legyetek összeköttetésben az élő Istennel, akkor erősen fogja kezeteket, és nem ereszti el. És Jézus mit mond? Ebből a kézből, az én kezemből a legnagyobb próba már biztos ki fog ragadni? Nem. Senki nem ragadhat ki benneteket az én kezemből. És a Próféták és Királyok című könyvből a 110-111. Oldalon ezeket az idézeteket olvasom. Látszólag nincs tehetetlenebb annál a léleknél, aki semmiségét érezve teljesen Istenre hagyatkozik. A valóságban mégis ő a legyőzhetetlen. Figyeljük, Sátán soha nem juthat fölénybe azzal az emberrel szemben, aki Isten oltalmába menekül. És még egy harmadik idézet. Krisztus soha nem hagyja cserben azokat, akikért meghalt. Mi elhagyhatjuk őt, és minket legyőzhet a kísértés. De Krisztus soha nem fordul el attól, akiért saját életével fizette meg a váltságdíjat. És én szívem mélyéből kívánom, hogy az Úrnak ezeket a figyelmeztetéseit, de ígéreteit is komolyan vegyük, belekapaszkodjunk, hogy óvjon meg bennünket a magabízó lelkülettől, féljünk, rettegjünk attól, hogy egyedül maradunk, állandóan keressük az ő jelenlétét, minden nehézség, minden élethelyzet imára való felhívást legyen. És szívem mélyéből kívánom, hogy erősödjünk meg az ígéretben, hogy ő vele, ő általa a legnehezebb helyzetekben is meg tudunk állni, és ő minden körülmények között fogja a kezünket, és az ő kezéből Sátánnak nincs olyan hatalma, hogy bennünket kitépjen. És így ezeknek a gondolatoknak a jegyében kívánok mindannyiunknak erőt és győzelmet az elkövetkezendő esztendőben. Amen.
Isten tiszteletünk zárásaképpen keressük meg a 254-es számú közös énekünket, és énekeljük el az első és negyedik versszakát. Tehát 254-es számú énekünk első és negyedik versszakát énekeljük.
Yeah. mennyei atyánk, kegyelmes Istenünk, hadd köszönjünk meg neked mindent, amit az elmúlt esztendőben elvettünk a te kezedből. De Urunk, arra szeretnénk kérni, hogy bocsássad meg a mi vétkeinket, amit egyénileg és közösségileg is elkövettünk. Minden hibát, vétket, mulasztást bocsássál meg nekünk, Urunk. És tudjuk, hogy semmit nem érdemeltünk volna, de mégis annyi kegyelmet tapasztaltunk az elmúlt esztendőben is a te részedről a mi életünkben, és annyi mindent adtál nekünk, bocsássad meg Istenünk, hogy nem éltünk a nekünk adott lehetőségekkel úgy, ahogy kellett volna. De arra szeretnénk téged kérni, hogy áldjál meg az elkövetkezendő esztendőben, és arra szeretnénk téged kérni, hogy ne a körülményektől féljünk és rettegjünk. Istenünk, mélyítsd el a te igéd szavait a mi szívünkben, hogy mi egyetlen egy dologtól féljünk, hogy elfordulunk tőled, hogy magabízókká válunk. Urunk, kérünk téged adjad, hogy mi szüntelenül arra törekedjünk, hogy mi veled állandó kapcsolatba kerüljünk. Urunk, tanítsál meg veled járni. Urunk, segítsél mindenről lemondani, és mindent kárnak és szemétnek ítélni, ami megakadályozna bennünket abban, hogy naponként az ige kardja által, az igével, a te beszédeddel fel tudjuk vértezni magunkat. Urunk, kérünk téged, adjál nekünk odaszánást, adjál nekünk eltökéltséget, és utána te erősítsed meg a mi akaratunkat, hogy valóban meg is tudjon valósulni, hogy naponta elmélyülten érdemi időt fordítunk arra, hogy veled, a te igéiddel foglalkozunk, és imában beszélgetünk veled, és erőt nyerünk tőled. Urunk, adjad, hogy komolyan vegyük, adjad, Urunk, hogy valóban belássuk azt, hogy enélkül nem tudunk megállni az előttünk álló küzdelemben. Urunk, adjad, hogy ezt az évet valóban olyannak tekintsük, mint a mi igazi felkészülési lehetőség még az utolsó pillanatokban arra, hogy fel tudjunk vérteződni arra a küzdelemre, ami ránk vár. De Urunk, még egyszer kérünk, ne engedd, hogy attól féljünk, amilyen nehézségek jönnek. Urunk, tudjuk, hogy ez a te részed, ez nem áll a mi hatalmunkban, és nem is akarod, hogy mi ennek a részleteivel így foglalkozzunk. Urunk, kérünk adjad, hogy mi azt tegyük, ami mi ránk vonatkozik, a mi részünket, hogy mi soha ne távozunk el tőled, hanem egyre inkább és egyre jobban közel kerüljünk te hozzád, és köszönjük neked az ígéretet, hogy akkor a megpróbáltatásnak a legnagyobb szele sem fog tudni bennünket elsodorni, és köszönjük neked, hogy te ígéretet adtál arra, hogy nem lesz nagyobb a megpróbáltatás, a nehézség az egyéni, a közösségi életünkben sem, mint amit veled és általad el tudunk hordozni és viselni. És köszönjük neked, Istenünk, hogy visszatekintve a legnehezebb időszakra is majd az örökké valóságból, ha a te kegyelmedből üdvözülhetünk, úgy fogunk visszatekinteni, hogy a mi pillanatnyi és könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerzett nekünk. Urunk, ezt a benned bízó lelkületet, ezt a nehézségekben is hálás lelkületet, és beléd kapaszkodó lelkületet, és békét adjad a mi szívünkben a te kegyelmedből. Amen.